Rádió Kékesen, FM 95,5. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely! A műsorvezető Bicsák Eszter.
Egy Baranya vármegyei bányászváros keresi a helyét, mert a szén kitermelése 2001. januárjában megszűnt Komlón. A mai és a következő adás helyszíne a valahai pártszékházból kialakított Komlóverzum. Filmhíradók segítenek majd az elkövetkező 23 percben megidézni a múltat, hogy kiderüljön, mekkora értékek vannak a föld felett is. Az 1953-as felvétel a Komló a modernizálódó bányászváros címet viseli.
A Mecsek-hegység erdőségei alatt mérhetetlen mennyiségű kőszén rejtőzik. Komló kisközség régi bányásztelepülés. Ebben a faluban éltek azok, akik kemény munkával hozták felszínre a föld kincseit. Ma Komlón korszerű, tiszta újváros épül. A 2000 lakósú elhanyagolt kisközség mellett rövidesen 40 ezer lakósú hatalmas város fog állani. Népünk alkotó ereje évszázados elmaradottságot győz le és csodákra képes. Ilyen város azelőtt évszázadokig épült, ma pár év elegendő hozzá.
Egy nagyon kellemes helyiségben ültünk le Jakab Józsefné Rózsa nénivel. Meg szabad kérdezni, hogy mennyi idős?
Hát a 8. évtizedet átléptem.
Nagyon fiatalos, és most számítanék is erre a fiatalos energiára, mert hogy egy olyan emberről fogunk beszélni, akit mondhatnánk, hogy a komlói aranyember, vagy a dél-dunántúli aranyember, Jánosi Engel Adolfról van szó, aki gyufaárusként kezdte, de ő bábáskodott itt a komlói bányászat bölcsőjénél.
Igen, ez így van. És engem idézőjelbe vádoltak azzal, hogy Rózsa szerelmes, vagy Jánosi Engel Adolfba.
Schneidig fiatalember volt annak idején egyébként a képek alapján.
Én nagy tisztelettel adózom az ő emlékének, mert ebből a kis településből, ami pár száz fős volt, az ő megjelenése óta csak úgy előre ment a település. Tényleg zsidó, szegény kisgyerek volt, aki gyufaárulással meg egyébben kereste a kenyerét. Édesapját korán elveszítette, önszántából tanult, autodidakta módon, több nyelven beszélt, és segítette a családot. Ami Komlóhoz köti az életét, az 1895-ben kezdődött. Pécset létrehozta, a parketta üzemet, a gőzfürdőt, nagyon sok mindent lehetne felsorolni. Tehát olyan polgárember volt, aki nem csak magára gondolt, hanem a településen élőkre is. És ugyanezt történt itt Komlón is. Az Engel és fia céget létrehozta, 8 gyermeke volt, 4 lánya, 4 fia. És akkor, amikor megtudta, hogy Komló környékén valamikor találtak szenet, ez a valamikor 1812-ben volt, amit aztán abba hagytak több alkalommal, 1853-ban újra kezdték, aztán megint abba hagyták, és mivel a parketta üzeme fa igényes volt, erdőbirtokokat vásárolt itt a környéken, és értesülve a szénről bevizsgáltatta ezt a területet, és mivel a bányamérnökök úgy találták, hogy igen, itt van szén, 72 esztendős volt, amikor mindennek nekilátott. Már ez szerintem egy emberi nagyság, hogy...
Mikor kell belevágni, 70 pluszosan?
Hogy 72 évesen ilyen nagy dologba vág bele. Először 3 tárót nyitott, 1895-ben.
Bocsánat, ezek között volt az Anna Akna is?
Az Engel, az Adolf és a Szerencse tárok voltak. 98-ban, amit kérdezni tetszett, az Anna Aknát.
Mert hogy ezt a feleségéről nevezte el, ezért is kérdeztem.
Így van. Ezt megelőzően 97-ben a vasút is megnyílt már, tehát lehetett szállítani a szenet. és annak után hamarosan Bécsbe költözött, mert hát azért idős ember volt, mondjuk Jánosiban még nyilván járt.
Mecsek Jánosira gondol, ugye ez Komlótól egy pár perc autóútra van, ott van egyébként most is a kastélya, vagy hát ami abból megmaradt.
Igen, az a kastély 1900-ban épült, volt a fiai között a Gyula és a József, és akkor, amikor édesapjuk egyre több időt töltött Bécsbe, ahol a Sándor fia is lakott, akkor ők vették át az Engel és fiai céget. Nagyon sokáig nem maradt aztán Engeléknek a kezébe, mert 1909-ben megvette az állam, azaz kincstári bánya lett belőle. Ezt követően nyilván jött az első világháború, aztán a Trianon, aztán a második világháború, és teljes egészében az állam kezébe került a bánya.
Hogyan él ma az ő emlékezetek? 2026-ot írunk, 200 évvel vagyunk azután, hogy egyáltalán Komlón bárkinek eszébe jutott, hogy szénnel foglalkozni lehetne.
Van egy emlékszobor itt a múzeum kertbe, amelyen megtalálható, hogy 820-ban született, és 903-ban halt meg. Hogy mi él belőle? Ha kelet felől jönnek be a városba, akkor Annakna lesz, ami az első nagy kanyarnál megtalálható.
Hozzátenném a turisták kedvéért, hogy Komló felé csak nagy kanyarok vannak, de az elsőre gondolunk.
Ez így igaz. Illetve Annaknát megelőzően a tárók ott a domboldalba egy-egy emléktáblával jelöltetnek, hogy itt voltak. Az az épületrész, ami jövet Komló felé, Balkész felől van, azok a házak még mindig az engeli időszakból vannak, azok munkás lakások voltak, illetve ott volt az első bányatelepi iskola, és az az épület is áll még. Szóval ez egyszer egy engel örökség, ezen kívül az, hogy sikerült megismerkedni a rokonokkal, nevezetesen Stein Annával, aki Engel Adolfnak Franciaországba élő kunákája, szobrász és festőművész. Ő a 70-es években sok időt töltött Mecsek Jánosiban. Szívügye az a kastély, ami most eléggé romos állapotban van, és neki, illetve egy dédunokának, Jánosi Engel Péternek köszönhetően hozzájutottunk a család örökségéhez, írott forrásokhoz, fényképekhez. 2008-ban sikerült összehozni a különböző országokba, Kanadától kezdve Angliáig élő rokonokat, és a említett Péter és Anna segítségével megszületett az Életemből című könyv, ami Jánosi Engel Adolf önéletírás, és hozzá különböző kis tanulmányokat. Hát aki ezt a könyvet kézbe veszi, az Jánosi Engel Adolfról mindent megtud. A pályája, hát óriási, a szerencsétlen, szegény zsidó gyerek eljutott odáig, hogy 1886-ban Ferenc Józseftől kapta a Jánosi nemesi címet. Tehát a szegénységből felküzdötte magát odáig, hogy Pécs városának az egyik leggazdagabb polgára lett, és vagyonának nagy részét fordította arra, hogy a körülötte élő emberek, a munkásai megfelelő életvitelt tudjanak folytatni.
Tudja, lehet, hogy az ismerősei azt mondják, hogy önszerelmes volt Jánosi Engel Adolfba, de most már szerintem ezt nem bánjuk, mert különben ezt a sok mindent biztos, hogy nem tudtuk volna meg.
Hát én nagyon-nagyon tisztelem, és úgy sokszor eszembe jut, hogyha minden jó anyagi körülmények között lévő ember azt cselekedné napjainkban, amit ő tett, akkor lehet, hogy más világunk lenne.
Filmhíradó 1952.
Az öt éves terv hatalmas ipartelepté fejleszti Komlót. Bányászfürdő, szénosztályozó, fürdőszobás lakóházak egész sora épül nap mint nap az egykori kis bányatelepen.
Pólics József polgármesterrel belépünk abba a könyvtárba, ahol én még soha nem jártam, és egy gyönyörű fali kép van a háttérben, ez is Komló múltját ábrázolja. De most egy kicsit beszéljünk a jövőről, egy olyan város, amelynek sok-sok-sok évtizedes bányász hagyománya van. Át kell, hogy lépje ezt az örökséget, meg kell tartani ezt az örökséget, és másban kell gondolkozni, merre van az előre?
Hát át kell lépni ezen az örökségen, de úgy, hogy ezt sose szabad elfelejteni, hogy Komlót a bányászatnak köszönhetjük, hogy egy ekkora település lett, de nincs reális esélye most annak, hogy a szén bármilyen formában való hasznosítása napirendre kerüljön. Voltak elképzelések, tiszta szén technológia alkalmazása egyéb. Jelenleg ez nem egy elfogadott dolog sem Magyarországon, sem az Európai Unióban. Komlónak pedig egy szerkezet átalakítási folyamaton kell átmenni. Mondhatom, hogy 1993 óta, amikor is be lett jelentve, hogy bezár Komlón a bánya 2000-be. És ma 26 évvel a bánya bezárás után Komló még nem tudott kijönni ebből a krízisből. Az egylábon állás helyett Komlónak a többlábon állás irányában kell elmozdulnia. Ebben elindult a város. Ma, ha a gazdasági oldalát nézzük, és annak az egyik meghatározó mérőszáma az iparizési adóbevétel, akkor az 1 milliárd nagyságrendű Komló városában Baranya második legnagyobb településén, és ha bányászati múlttal rendelkező településekkel hasonlítom össze Komlót, akkor nagyon, de rettenetes nagyon le vagyunk maradva. Egy oroszlány, amely 18 ezer lélekszámú Komló, még most is 23 ezer fölött van.
31 ezerről csökkent le, nagyjából ennyi volt a maximum, én úgy emlékszem az Obák-aknál bezárás a környékén. Jó sokat csökkent, de hát nyilván van egy optimális mérőszám, ahol majd megáll.
Hát reméljük, jól emlékszik a számokra, tehát igen, egy Pécsvárad település nagyságrenddel csökkent a lakosság száma, és bízunk abban, hogy ez a folyamat meg fog állni. Ennek érdekében az első és legfontosabb dolog a munkahelyekhez kapcsolódik. Komló a létét a bányászatnak köszönhette, az abból adódó fejlesztéseknek, és az ide áramló embereknek, akik itt találták meg a számításukat. Tehát nekünk itt ezen a területen kell nagyot is folyamatosan alkotnunk, a népesség megtartó képesség és a településnek az eltartó képessége megmaradjon. Az itteni gazdasági társaságokat kell megerősítenünk, és még ide kell vonzani, legyen az külföldi, hazai befektetőket, akik munkahelyeket teremtenek. Ehhez a város a hátteret tudja megteremteni. Miután a szén, mint citokszó bejött, elindultunk egy másik irányba, hogy a volt bánya területeken, például a ma divatos zöld hidrogén programmal, támogatásokkal legyenek olyan pilot programok, amelyek ezen új zöld energia hordozó további fejlesztését és hasznosítását a volt fosszilis energia hordozó hazájában valósítsuk meg. Ennek érdekében létrehoztuk a zöld hidrogén klasztert, próbálunk ebben az irányban elmozdulni. Hát amikor aláírtam a jegyzőkönyvet is, 40 hektár meddőhányót veszek át, hát mondom, mit csinál a város 40 hektár meddőhányóval? Ma azokon 30 megavatt nagyságú napelem park működik, és termeli a zöld energiát. Tehát megyünk előre.
Egy egészen más téma, az én személyes kedvencem a piramisház, ami szerintem az elmúlt 50 évnek az egyik legérdekesebb épülete. Mit tud az ilyen épületekkel kezdeni az önkormányzat, mert nem egy van belőle. Az akkori terv az volt, hogy alatta kis üzletekkel, mindennel együtt ellátva egy tulajdonképpen nagyon modern tömbházat alakítsanak ki.
Hát a piramisház él lakóépületekkel, ahogy eltetszett mondani, ha jól emlékszem, majdnem 100 lakás van benne, ahogy az eredeti elképzelés megvolt, az én alapvégzettségem építő mérnök, szerkezetépítő szakmérnök vagyok, tehát akik tervezték, Csaba Gyula, nyugodjon békébe, együtt dolgoztam velük. A földszinten üzletek özöne működik, jelenleg éppen egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően a közvetlen környezetét újítjuk meg. Komló városában azért, ha a lakóépületeket vagy a középületeket nézem, alapvetően ebben a 75 éves városban a hagyományos technológiával épült házak a jellemzőek, és jelenleg is vannak energetikai pályázatok, és hála Isten nagyon sok épület megújult. A piramisház ezek közül kilóg, mert az egy teljesen egyedi technológiával épült, lakásszövetkezeti fenntartásban működő épületről beszélünk. A többi épületeink, amit az önkormányzat megkapott, igyekszünk igyekszünk mindegyiket felújítani. A legbüszkébb, szintén bányához kötődő épületről beszélek, a volt fürdőépület, ami már szintén halálra volt ítélve, önkormányzat megvásárolta, felújította, és gazdasági társaságoknak adott benne termelési lehetőséget. És ha Jóisten megsegít, akkor az elkövetkezendő 1-2 évben a közvetlen környezete is megújul, úgyhogy meghagyjuk azt, ahonnan indultak a bányászok a népessel a bányába, hogy azok az előtetők megújulva ott lesznek, és itt van a mi felelősségünk, hogy a Komlóvárosát létrehozó épületeket, a bányászathoz kapcsolódó hagyományokat ápoljuk.
Újabb híradós felvétel ezúttal 1953. májusából. Ennek a címe Vályár tanulók érkezése Komlóra.
Az ország különböző vályáriskoláiból 340 másodéves vályártanuló érkezett. Komlói úttörők, stahanovista vályárok és vályártanulók fogadták az új bányászokat. Gallusz József a Városi Díszbizottság nevében üdvözölte a fiatalokat, akik a nagymányoki vályáriskolások kezdeményezésére elhatározták, hogy mint gyakorló vályárok segítik a komlói bányászokat tervük teljesítésében.
Róna Ágnes alpolgármesterrel fölfelé vesszük az irányt a lépcsőn. Régen pártház volt ez az épület.
Így van, és most igazából megtiszteltetve érezhetjük magunkat, mert mondhatni azt is, hogy mindenki kulisszatitkokkal fog megismerkedni, aki ebbe az épületbe belép, hiszen pontosan lehet az elődöknek a lenyomatait azért valamelyest érezni. De természetesen teljesen más funkciója van, már is másképp is néz ki, hiszen 2 évvel ezelőtt teljes mértékben átalakult az épület.
Ahol most vagyunk, az egy körgangos rész, le lehet látni. Most egyébként az aktuális kiállítás halakról és halászatról szól, az ott van oldalt. Mögöttünk pedig ezek a gyönyörű ásványok és kövek. Bevallom őszintén, talán ez a legunalmasabb része egy múzeumnak mindig, hogyha gyerekeket kell terelgetni és megállítani őket kövek előtt, de itt mégsem így van, annyira színes az egész.
Így van, nyilván a tematikába abszolút beleillik ez a közet ismeret átadás, és ez pont az a rész, ami nagyon leköti a gyermekeket.
Az a címe, hogy bányavirágok, nem véletlenül.
Nagyon-nagyon színes közeteket ismerhetnek meg, és amikor megmutatjuk nekik, hogy júj, ott lehet az aranyat. A másikban természetesen nem igazi gyémánt van kirakva, ezt mindig kihangsúlyozzuk, hiszen akkor már valószínűleg nem is lenne a vitrínben. És a csillogás, a sokszínűség a gyerekeket abszolút ide vonza, és nem csak a gyermeket, hanem a felnőttet is. Illetve az, hogy mindent próbáltunk interaktívá tenni, mutatom is, tehát, hogy itt a fiók.
Na tessék, én ezt annak idején elfelejtettem kihúzni a fiók.
Kinyithatóak, és az ismereteket így jobban át tudjuk nekik adni, hiszen
itt a szemünk előtt van egy kristály.
Így van, hiszen jobban utána tudnak olvasni.
Egyébként nekem az egyik kedvencem a pirita, az is itt van valahol fönt, ugye az gyönyörű csillogó. Nem véletlenül állítottam meg itt, mert hogy ön, és vissza kell utalnom arra is, hogy egyébként foglalkozott vállalkozásában is környezetvédelemmel, újrahasznosítással, ezt próbálja belevinni, gondolom én, a komlói tervezésbe is. Ez a bányászmúlttal rendelkező város hogyan, mit tud profitálni környezetvédelem, természetvédelem terén a saját értékeiből?
Én 2003 óta aktívan benne vagyok az országos állatvédelemben, és mindig fontosnak tartottam, hogy azt a fajta tudást át kell adni már nagyon fiatal korba, ami arra ösztönöz bennünket, hogy a mikro-makro környezetünket védjük, az állatokról gondoskodnunk kell, és ezért az állatvédelem nagyon fontos szerepet töltött be, mindig is ebből kifolyólag, mert ahhoz képest, amikor nem volt ez annyira nagy divat, kiemelkedően tudtunk példaként szolgálni, hiszen oktattunk az általános iskolákba, volt olyan, amikor 24 különböző állatfaj volt benne egyszerre általános iskolába, tehát mivel Komlónak a fekvése benne van, teljesen a mecsekben mondhatni azt, hogy hát igen, kinek ugye maga a felé hajlik szentnek a keze, de mi is azt szoktuk mondani, hogy mecsek szíve vagyunk.
Pécsiekkel még kell ezen vitatkozni, ez biztos, de mondjuk azt, hogy az egyik szíve biztosan Komló.
Nekünk tényleg kiemelten fontos az állat és környezetvédelem, és itt a múzeumnak is a profiljába pontosan ezért hozzuk be, akár az utazók kiállítások által is. A tavalyi évben volt a Gombák földjén, voltak a méhek titokzatos világai, és idén pedig a halakkal ismerkedhetünk meg.
Nem olyan régen megnéztem egy kis urbexes, kicsit ilyen katasztrófa turistáskodó filmet, ami Zobák-Akna mostani állapotáról szólt. Ezekkel a területekkel környezetvédelmi szempontból tud-e mit kezdeni a város?
Ezek a területek is nagyon fontosak nekünk, hiszen amit mondtam, ugye bent fekszenek a mecsekben, és nem hozzánk tartoznak ezek a területek, tehát nem városi területek.
Ez már nehezíti a dolgot.
Így van, de például, amikor bármilyen fejlesztésben gondolkodunk, akár ha nézzük itt a sikondai városrészt is, ami egyébként turisztikailag az egyik kiemelt városrészünk, hiszen
ugye egy fürdőről, melegvízről van szó.
Így van, és 2 horgásztavunk is van, tehát mondhatni azt, hogy az aktív és a passzív turizmusnak abszolút tudunk kedvezni, illetve a mikroklímája országosan egyedülálló. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bármiféle fejlesztésben, beruházásban gondolkodunk, akkor a fekvésünk miatt nagyon fontos, hogy kikérjük akár itt jelen esetben a Duna-Dráva Nemzeti Parknak a véleményét, illetve nyilván mindig azokkal a szakemberekkel egyeztetünk, akik ebben érintettek.
Lehet ez egy lába a városnak a jövőben, a turizmus? Kérdezem azért, mert van itt több település, ami joggal tarthat igényt hasonló címre, gondolok Hosszúhetényre, a Jakab-hegy környékére, vagy hát magára Pécsre is.
Én egy kicsit más szempontból közelíteném meg. Ők mondhatni azt, hogy másra vannak berendezkedve, mint mi. Tehát nyilván keresik Omló azt a lábat, ami a bányabezárások után neki egy kvázi mondhatni azt, hogy fix pont lehet, és ez valóban a turizmus lesz. Az, hogy hét dombra épültünk, bármelyik irányba elindulunk, bent vagyunk, tehát pár perc alatt bent vagyunk teljesen a természetben, és ezzel együtt az, hogy sportolunk, és gyönyörű helyen vihetjük ezt végbe, és mondhatni azt, hogy nagyon könnyen kiérhetünk Komlóról, akár Kőjukra, Orrfűre, tehát nem azok a távolságok, amiket gyalog nem lehetne megtenni, és egyben benne vagyunk a természetben, és úgyhogy igen, a turizmus az mindenképpen az egyik legfontosabb nekünk, és ebbe kiemelt szerepet játszik az a hely, ahol most vagyunk, a Komlóverzum. Én úgy szoktam mondani, hogy ez a maga a tudásháza, hiszen a helytörténeti múzeumon kívül a könyvtárakon át az új részünk is, ahol ugye a Komlosaurus lábnyomából kifolyólag a Komlosaurusok is megjelennek, egy olyan tudásbázis, amivel nagyon kevés hely büszkélkedhet, hogy egy tető alatt mindenfélét meg lehet találni.
Ősszel van mindig a bányász ünnep is.
Így van, és mondhatni azt, hogy az idei év egy kicsit más, mint ami eddig volt, hiszen 75 évesek leszünk idén, és ennek apropójából egész évre terveztünk programokat. Idén még egy szempontból nagyon fontos és különleges lesz a bányásznapunk, hiszen az országos bányásznapot is itt fogjuk tudni ünnepelni Komlón.
Róna Ágnesnek van-e bármilyen olyan személyes emléke? Hát még nagyon fiatal, tehát nem is tudom kiszámolni, hogy pontosan hány éves volt akkor, amikor bezárt például az utolsó akna, zobák akna 2000-ben, de van valamilyen családi kötődése?
Természetesen is emlékszem mindenre, én törzsgyökeres komlai vagyok, a családomban volt bányász is, én még nagyon élénken emlékszem arra, amikor általános iskolában ülünk, és megszólaltak a szirének, mert sújtólég volt, légrobbanás, és ezeket bizony mi is nehezen éltük meg, hiszen függetlenül attól ott volt már gyerekként is az emberbe az a druk, hogy ilyenkor valami baj történt. Nincsen ennél több kötődésem bányához, ám a városhoz annál több, hiszen nagypapám például festőmester volt, és akár a kórházban annak idején még abszolút nem volt divat ráfesteni a falakra különböző állatmintákat, ám nagypapám apukámmal már abban az időben a gyerekek kedvére a bambikat ráfestette, vagy akár ő festette még annó a templomban is a képeket, tehát minden egyes szegletére a családnak van valamiféle olyan emléke, ami Komlóhoz kapcsolódik, illetve Komlóváros életében vagy fejlődésében szerepet tudtunk játszani.
A mai fiatalokat vajon mi tartja itt? Beléptem például az egyik közösségi oldalon egy csoportba, ami komlóiakból áll, és elolvasgattam kíváncsian, hogy mit írnak, és a legtöbben nosztalgiával gondolnak a városra, ám már nem itt élnek, nem itt dolgoznak. Ez is cél lehetne, hogy a fiatalok megtalálják itt a számításukat.
És ez is az egyik legfőbb célunk, az, hogy a fiataloknak megmutassuk azokat az értékeket, amelyekkel Komló bír, és itt tudjuk őket marasztalni. Még akkor is, hogyha azt mondanám, hogy természetesen a tanulmányi évek alatt esetleg más városba ellátogatnak, ám térjenek vissza, hiszen az alap lehetőségek megvannak nálunk is. Abszolút Komló egy élhető kisváros.
Munkatársaim voltak a helyszínen, a hangmérnök Dan Zoltán, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. www.mediaclick.hu, itt újra meghallgathatják majd a hely adását, és egy hét múlva ismét jelentkezünk a Komlóverzumból, úgyhogy tartsanak velünk, mert az út folytatódik. A műsorvezetőt, Vicsák Esztert hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!